Mennyire járt ő egyéni utat be, tehát akár stílusban, vagy akár az életútját tekintve?
Igen, ő teljesen egyéni utat járt, ő annak dacára, hogy tanult festő, saját magát autodidaktának nevezte. Pontosan azért, mert azt a festői világot, amit ő fölépített magának, azt csak is és kizárólag saját maga, persze a hatásokat magából az a fejlesztette ki. Úgyhogy ő egyéni utakat járt, nem is mindig lehet, sőt, egyáltalán nem lehet őt egy izmus vagy egy-egy irányzat kereteibe beszorítani. Szokták emlegetni, mint római iskolás festőt. Ez csak annyiban igaz, hogy járt Rómában az ösztöndíj keretében, de nemhogy nem iskolaszerűen járt oda, hanem talán inkább ő képviselt egy iskolát, és inkább őt próbálták alapul venni. Több korszakra föl lehet osztani az életművét, mert ez a 20 év, amit ő festői tevékenységgel folytatott, ez először is egy grafikusi munkával indult, ahol a rajztudás, a hihetetlen könnyed kezelése a rajzi elemeknek, ez valósággal a vérévé vált. Azért lett neki aztán festői, meg pláne falfestői munkái során olyan könnyed rajzi megoldásokra módja, mert ezt grafikus korában már kidolgozta. Aztán ilyen posztnagybányainak nevezhető erős kolorittal jellemezhető képi világ következett, amiben domináltak a tájképek, a portrék. Tájképein nagyon kevés kivételtől eltekintve mindig lehet embert találni. Tehát ő nem pusztán csak tájba gondolkodott, hanem érdekelték az emberek is. Minden ember mögött egy sorsot látott, vagy láttatott, úgyhogy ezt egy tájba is megoldotta. Aztán következett a nagyváltás a római ösztöndíja hatására, amikor megismerkedett a reneszánszkori falfestményekkel, az gyökeresen megváltoztatta a festői módját, és odahagyta az olajfestészetet, odahagyta a vásznat, onnantól kezdve gyakorlatilag csak temperával és falemezre festett, és akkor egész más fényhatásokat tudott elérni, kiizzította a fényt egészen valószínűtlenül, és nagy kontrasztokat jelenített meg, de ezt már semmiféle stílushoz nem lehet köpni. Majdnem, hogy azt mondja, egyéni Abanovák stílusa lett, ami őt megkülönböztette, és megkülönbözteti mind a mai napig a kortársaitól, követőitől. Még nagyon előzményt se lehet hozzá találni. És aztán a falképei, ahol pedig ezt fejlesztette tovább, nem is annyira a színek, mert hiszen a fal erre kevésbé alkalmas, mint inkább a nagy, burjánzó formák, hihetetlen dinamikus kontrasztok ábrázolásával. Szokták őt hasonlítani a őt jóval később időben követő mexikói falfestőkkel, Diego Riverával például, vagy Siqueirossal, akikre semmilyen hatással nem voltak egymásra, hanem pusztán egy fejlődési fokozat eredményeként nagyon hasonló eredményekre jutottak. Egymástól teljesen függetlenül.
Mi vonzotta őt a temperában? Mert azért viszonylag kevés festő használja ezt a festékanyagot, tehát azért nem ez a jellemző.
Azt találta az olajfestményeknél, hogy ezzel a csillogásukkal, ezzel a kifinomultságukkal lehetetlenné tesznek bizonyos dolgoknak az ábrázolását. Túl kilugosítják egy-egy ábrázolásnak a képi világát, túl idealizálnak helyzeteket, arcokat, szituációkat, mindezt a temperával, a tempera diktált a gyorsabb munkatempóval, ami kevésbé lett javítható utána, tehát nagyon véglegesre kellett törekedni, egy nagyon koncentrált festői akciót igényelt, ezért több figyelmet kellett fordítani a spekulációra, és már fejbe össze kellett a képet jóformán rakni, hogy utána már a megfestés maga ne legyen gátja a közlésnek. Ezt az olajképeknél nem kellett ilyen intenzíven gyakorolni, mert könnyen visszatörölhető, ráfesthető, javítható. Ez a temperánál nem állt rendelkezésre, és ez az ő egyéni habitusával nagyon jól harmonizált, ez a munkamódszer, amit a tempera diktált.
Nem tudom szó szerint idézni, de valami ilyesmit írt le az önéletrajzi írásában, hogy a földön járok, de a térben kutatok, és az ég fele nézek, valahogy így igen. Szól a mondat. Ez mennyire volt megítélése szerint jellemző rá, illetve
most
ez...
ráhibázott, mert igen. Van a zsebembe. Naturalista vagyok, de nem a betű, hanem a lényeg szempontjából. Földön járok, szemem a térben kutat, fölfelé nézek. Ez most azért volt a zsebemben, mintha megrendeztük volna, de nem tettük ezt a rádióhallgató, nem tudom, hogy elhiszi-e nekünk, de így volt. Nemrég meghívtak egy budapesti gimnáziumi filmvetítő körbe, ahol a Róla szóló a képíró című filmet vetítették gimnazistáknak, és a tanárnőjük, aki nagyon komoly tanári személyiség, ilyen idézetet kimásolta ebből az írásból, amit ön is idézett, és kiosztotta a diákjainak, és adott nekem is egyet, és ezt én eltettem emlékbe a zsebembe, és itt van nálam. Ez tulajdonképpen össze is foglalja a lényegét, mert a fény az mindig föntről érkezik, a nap felől. Megvilágítja a világot, amiben élünk, árnyékokat képez, fényeket, és a naturalistának ezt meg kell látni, de azt is látnia kell, hogy honnan jön a fény, mint egy festő. De ugyanez, hogyha filozófilag közelítem, az Isten hitnek egy festői transformálása, hogy föntről kapjuk azt a fényt, amivel a hova emelem a tekintetem. Tehát ez ennek is a megfogalmazása. Hát ez némelyik képen nagyon látszik. Itt lesz egy sztárkép, a fény című kép, amelyik effektíve a fény felé forduló mezei munkásokat fog mutatni. Valóságos tombolása a fényeknek, ahogy fölfele vezeti a tekintetet. Ugye föntről le vagy lentről fel, ez már nézőpont kérdése. Ez van ebben megfogalmazva, mint mondás, de ezt meg is festette.
Hogy érzi, hogy az utókor mennyire tartja őt becsben, mennyire kezelik méltó módon az emlékét, és egyáltalán mennyire tartják a helyén?
Hát itt éles határokat kell húzni, mert ha most ebben a szent pillanatban válaszolok, akkor azt mondom, hogy most már úgy kezd a dolog gömbölyödni, úgy, ahogy kell, már kezdenek egyre többen érdeklődni a műve iránt, könyv jelent meg róla, most itt van ez a kiállítás, dokumentumfilm készült az életéről, írásait, képeit felhasználva. De ez nem volt mindig így, és gyakorlatilag a halála az 1941-ben volt, ugye háború volt, az ország sorsa az Ebek 30-adjára jutott, és durván a rendszerváltásig egy-egy ilyen huszáros roham kivételével, ami Subka Magdolnának az 1962-es életmű kiállítás megrendezése volt, vagy szintén Subka Magdolna által Abba Novák Vilmos néven megjelentetett monográfia, ami a 60-as évek végén jelent meg. Ezt leszámítva gyakorlatilag azt ismerem, hogy ki akarták törölni a művészettörténetből, és ez majdnem sikerült is. Ami miatt nem sikerült, az elsősorban a közönség szeretete, tehát a gyűjtőknek egyértelműen ott volt az Abba Novák kép, és látták, hogy milyen színvonalú kép, soha nem tudták elfogadni, hogy ez rossz festő, ez kitörlésre méltó festő, illetőleg akik valamilyen szinten egy-egy album kinyitása vagy egy Nemzeti Galériás képpel való szembesülés révén találkoztak vele, azok számára is ez nem hatott ez a dolog, de a nagy széles közönségből kitörölték, és most kezd visszakerülni, és szembesülnek vele, és ebben a folyamatban még ennek a modemes kiállításnak szerintem nagyon komoly hozadéka lesz. Egy jó pár ember, akár itt Debrecenben, akár máshonnan érkezve, szinte szembesülnie kell, hogy Jézus Mária, ilyen színvonalú művész volt, akiről mi nem tudunk semmit, vagy nagyon keveset tudunk? Ezért is vagyok nagyon optimista ebben a kiállítással kapcsolatban.
Ezt mondta, hogy intenzíven dolgozott, tehát sok kép maradhatott fent ezek közül, egyébként közgyűjteményben milyen arányban fordulnak elő képek?
Hát döntően magángyűjtőknél vannak a képei, egy olyan 30-70% aránya, 30 a közgyűjtemény, 70 a magángyűjtőknél levő művek aránya. A magángyűjtők kevés kivétellel eltekintve boldogan adják ilyen esetben egy kiállításra képeiket, mert ha érték oldalról közelítem, akkor a kép értékét növeli, ha érzelmi oldal, akkor pedig az örömét tudja megosztani a kiállítás nézőjével, hogy ez az, amit én szeretek, ez az, ami nekem a falam legfontosabb helyén van. Úgyhogy nagyon kevés esetben kellett elutasításban részesülnünk.
Van olyan kép, aminek így a nyomára jutottak bizonyos idő után, és meglehetősen kalandos történetet tudhat maga mögött?
Van olyan kép, igen. Például lesz itt egy kép, ami a Római Galéria Arte Modernából érkezik, még Mussolini volt a kép tulajdonosa, és így most ma már olasz állami tulajdon, amelyik ennek a galériának a tulajdonában van, és ez most először jön Magyarországra hosszú idő után kiállításra. Annak idején dokumentálva volt a kép, azt hiszem sajtóhír is volt belőle. Ez is egy ilyen értelemben nagyon fontos kép, de lesz olyan kép is, ami például Kaunasból érkezik, 30 2007-ben volt, azt hiszem, egy magyar állami kiállítás ott, ahol is több művet megvettek, ott elkelt. És azóta a 62-es emlékkiállításra az akkor még Szovjetunióhoz tartozó Kaunasból kért a Subka Magdolna, mint rendező, de nem kapta meg. Molnos Péter most megkérette, és most már odaadták. Tehát lesz ilyen újdonság is, és magángyűjteményből is került elő olyan kép, amiről nem tudtunk, és most meg itt megmutathatjuk. Aztán készül a rendező Molnos Péter egy nagy truvájra is, hogy kicsiben megépítik a 37-es Párizsi világkiállításnak a magyar pavilonját, amiben neki ez a bizonyos magyar-francia kapcsolatok ezer éve nevű pannói szerepelnek, és ez azért fontos, mert a kiállításunk mottoja, hogy a Panovák a barbár zseni, az állítólag 37-ben Picasso szájából a világkiállításon hangzott el, amikor csomagolták ki a Panovák pannóit, hogy ki ez a barbár zseni. És akkor itt most megpróbáljuk megmutatni ezen a kiállításon, hogy ez egy barbár zseni.